Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap és a kereskedés?
Egyelőre azt látszik, hogy a hétvégén kirobbant izraeli-palesztin feszültség a piacokra is rányomja a bélyegét, és kockázatkerülést okoz, és ezt mutatja a budapesti értéktőzsde ma reggeli nyitása is. A Bux Index 0,5%-os gyengüléssel kezdte a napot, és a vezető papírok többsége is veszített értékéből. Egyedül a Richter tudott 0,5%-kal 8690 forintra erősödni. Az OTP viszont 1,1%-os mínuszban van 13000 forinton, a Magyar Telekom 0,5%-kal 565 forintra gyengült, a MOL pedig 2734 forinton áll most, ami 0,4%-kal marad el a pénteki záróár folyamától.
Napközben várunk fontosabb híreket?
Igazán fontos hírek ma nem várhatók, ezért elsősorban a már említett háborús helyzetre figyelhetnek elsősorban a befektetők. Holnap érkezik majd a Nemzetközi Valuta Alap, az IMF friss gazdasági előrejelzése, a World Economic Outlook. Erre mindenképpen érdemes lesz figyelni. Illetve a mai napnál maradva egy előzetes államháztartási egyenleg érkezik majd a délelőtti órákban, ami a költségvetés helyzetét látva szintén izgalmas lehet, illetve holnap reggel egy inflációs adatra lesz érdemes figyelni.
Nézzük meg röviden a forint piacát. Hogyan indította a hetet a hazai fizetőeszköz?
Egyelőre stagnál a forint péntek esti árfolyama környékén, 388 forint 30 fillért kell most adni 4 euróért, a dollár 366 forint 60 fillérbe kerül, az angol font pedig 449 forinton áll most a bankközi devizapiacon, és egyébként ha már az izraeli-palesztin konfliktusról és a piacon látható kockázatkerülésről beszéltünk, a dollár 0,5%-os erősödéssel kezdte a napot, ez is azt jelzi, hogy a biztonságos menedéknek tekintett amerikai deviza felé mozdulnak elsősorban a befektetők.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2023. augusztusában az ipari termelés volumene 5,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanap hatástól megtisztítva a termelés 6,1%-kal csökkent, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A portfólió vezető makrogazdasági elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy az ágazat teljesítménye havi alapon is visszaesett. Sipos Ildikó kérdezte Madár Istvánt.
De dű, de ború, így lehetne talán összefoglalni, hiszen azt láthatjuk, hogy a júliusi szép emelkedés után augusztusban gyakorlatilag vissza is adta ezt a javulást az ipar. Ez azt jelenti, hogy míg júliusban 2,8%-kal növekedni tudott előző hónaphoz képest az ipari termelés, addig augusztusban 2,4%-kal visszaesett. Tehát tulajdonképpen ez a cikk-cakk összességében nem sokat vitt előre az ipari termelés trendjén, és így továbbra is azt láthatjuk, hogy a 22 második felétől induló nagy lejtmenetnek ugyan vége, de az elmúlt fél évben sem tudott igazán növekedési pályára állni a gazdaság, inkább egy ilyen stagnáló képet mutat.
Az egy évvel korábbihoz képest milyen volt az ipar kibocsátása?
Ahogy említettem, volt egy bő fél éves esés az ipari termelésben, és mivel azóta inkább csak stagnálgat a termelés, ezért természetesen az egy évvel ezelőtti szinthez képest is visszaesés figyelhető meg. Ez 6,1%-os volt a KSH jelentése szerint, vagyis ennyivel gyengébb volt a termelés volumene augusztusban, mint tavaly augusztusban volt.
Hogyha az egyes alágazatokat nézzük, akkor vannak különbségek, tehát van jobban teljesítő alágazat?
Meglehetősen vegyes ebből a szempontból a kép, azt érdemes hozzátenni, hogy egyelőre részletes adatot augusztusra vonatkozóan nem láthatunk, de a KSH szóbeli közlése alapján úgy tűnik, hogy különösebb változás ebben nem történt, ezért tulajdonképpen azt mondhatjuk el, hogy amíg a járműgyártás egy óvatos növekedési pályán van, és a villamos berendezés gyártás, ami az akkumulátorgyárakat tartalmazza, egy meredek emelkedésen, a többi ágazat azért eléggé vegyes képet mutat. Azt láthatjuk, hogy mondjuk az élelmiszeripar egy hetes esés után kezd el éppen csak fölkapaszkodni. A fém megmunkálási ágazat, ami szintén elég nagy, az viszont most már hosszabb ideje lejtmenetben van. Ahogy nem látszik, a gumi műanyagiparban sem különösebb fölpattanás, de egy nagyon vegyes kép van előttünk, amiben egyrészt valószínű, hogy a belső piacra termelő ágazatok jobban szenvednek, másrészt pedig az energiaigényes ágazatok is nagyobb bajban vannak. Ugye azok, akik legalább egy éves időszakra vonatkozó energiaszerződést voltak kénytelenek megkötni tavaly ősszel vagy idén az év elején, azoknak még néhány hónapjuk hátra van abból, hogy el kell szenvedniük a nagyon magas energiaköltséget, ez pedig nyilván visszavetheti a teljesítményüket.
Ez azt jelenti, hogy az év hátra lévő részében sem lehet majd sokkal jobb adatra számítani az ipari termelést illetően?
Azt gondolom, hogy óriási felpattanásra nem nagyon lehet számítani, már csak azért sem, mert ezen közben azért az exportpiacok is egyre gyengébben húznak. Ugye itt különösen a német és a kínai gazdasággal kapcsolatos gondok kerültek az utóbbi időben az újságok címlapjaira, és hát valóban az a helyzet, hogy ezek ugye az közvetve vagy közvetlenül nagyon fontos felvevő piacai a magyar export termékeknek, ez pedig azt jelenti, hogy mivel itt egy érdemi lassulás figyelhető meg, ezért a felvevő piacok bővülésének kisebb üteme, vagy akár a recessziója, az azt is jelentheti, hogy nem lesz az a külső kereslet, ami az ipari termelést különösebben húzhatná. Ugye ezek nem mindig olyan nagyon látványosan és egyértelműen jelennek meg a hazai termelési adatokban, mert amennyiben egy nagyobb termelőkapacitás belép a globális ellátóláncba, akkor az a friss kapacitás az valószínűleg termőre fordul akkor is, hogyha különösebben nem jó a konjunktúra és elindul a termelés, ezek mindig hoznak egy lökést az ipari termelésben, de azért azt mégis el lehet mondani, hogy a konjunkturális ingadozások azért kihatnak az ipari teljesítményre, ugye azért jól látható, hogy az idén olyan 6% körüli volumen visszaesés éves átlagban is kinéz az ágazat számára, tehát nem egy igazán jó bőrben levő iparról beszélhetünk jelenleg.
Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy néhány éven belül 30%-kal bővül a hulladék udvarok száma Magyarországon. Természetesen foglalkozunk ismét az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A kormány szigorítja a bevándorlással és a munkavállalással kapcsolatos szabályokat, ezért a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló törvény nem lép hatályba november 1-től. A Trenkvelder HR szolgáltató kereskedelmi igazgatója szerint azért dönthetett így a kabinet, mert többször előfordult, hogy bár Magyarországra beutazhattak a harmadik országból toborzott munkaerő, a dolgozó eltűnt a repülőtéren és nem állt végül munkába. Sipos Ildikó kérdezte Nógrádi Józsefet.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hozhatta meg a kormányzat azt a döntést, hogy szigorít a szabályokon. 15 féle nációból lehetett hozni vendégmunkásokat. Több mint 27 cég élhet ezzel a lehetőséggel, mint HR szolgáltató. Sok esetben ezen a harmadik országbeli munkavállalók kihasználták a lehetőséget, hogy az unió területére be tudnak jutni, és eltűntek gyakorlatilag, amikor megérkeztek, és ennek a negatív tapasztalatai épp úgy lehetnek a döntés hátterében, mint az, hogy lehet azt mondani, hogy az ellenállása a lakosságnak némiképp arra kényszeríti a jogalkotókat, hogy egy átlátható, tisztább rendelkezést teremtsenek ezen a téren. Ezzel is üzenve gyakorlatilag a magyar foglalkoztatáspolitikának azt, hogy igenis fontos a magyar munkahelyek védelme. Ugyanakkor mellé kell tenni azt is, hogy ez egy szükségszerű és pontos megoldás a magyar foglalkoztatásnak, hiszen jelen pillanatban is több mint 85 ezer betöltetlen pozíció van. Sőt, ha azt nézzük, hogy milyen pozíciók nincsenek leadva így a KSH, illetve a különböző hatóságok felé, akkor azt mondhatjuk, hogy valószínűleg jóval magasabb magasabb ennél, tehát akár 100-150 ezer betöltetlen pozíció is lehet jelen pillanatban kint a piacon.
Eddig Magyarországra jellemzően melyek voltak azok a harmadik országok, ahonnan a legtöbb munkaerőt küldték, és volt-e valamilyen változás az utóbbi időben, ami esetleg mondjuk még az említetteken felül indokolja a szigorítást?
2016 óta először csak a szomszédos országokból lehetett behozni munkavállalókat. Óriási ukrán munkavállalói réteg alakult ki, nevezzük így. A háborút megelőzően az ukránok száma Magyarországon nagyságrendileg egy olyan 25 ezer fő körül volt. Ma annak ellenére, hogy a háború elől menekülők létszáma gyakorlatilag meghaladta a 800 ezer főt, amíg én követtem. Ennek ellenére ma Magyarországon dolgozó ukránok száma például alig haladja meg a 30 ezret. Tehát a számottevő növekedés nem történt. 2005 kijelölt harmadik országok, ahonnan be lehet hozni munkavállalókat, ezek jellemzően a balkáni régió, egy-két dél-amerikai ország, illetve Közép-Ázsia és Dél-Kelet-Ázsia. A balkáni régióból nem igazán történt gyakorlatilag beáramlás. Dél-Amerikából egyáltalán nem érkeztek. Inkább a közép-ázsiai volt fák államok, Kazasztán, Kirgisztán, Fehér-Oroszország irányából érkeztek az ukránok helyére jellemzően, illetőleg a dél-kelet-ázsiai országokból jellemzően Fülöp-szigetek, Indonézia, Vietnám irányából érkeztek munkavállalók. 2022-re például a Fülöp-szigeteki munkavállalók 1700-an voltak a tavalyi év végén. Összes ázsiai országból beérkezett munkavállalók lélekszáma nem haladja meg a 30 ezer főt, tehát nagy valószínűség szerint még mindig 100 ezer alatt van a külföldi munkavállalók száma.
Mégis melyek voltak azok az országok, amelyekből érkeztek munkavállalók, és aztán tulajdonképpen, ahogy ön említette, el is tűntek a reptéren, tehát érkeztek volna hozzánk, de mentek tovább, és ez kellemetlen meglepetést okozott.
Anélkül, hogy stigmatizálnék bárkit is, nagy mértékben függ attól, hogy milyen ügynökséggel dolgozott az adott cég. Lehet azt mondani, hogy azon országokból érkezők voltak ilyen szempontból veszélyesek, akiknek a diaszpórája már Magyarországon megtalálható, könnyen el tudott tűnni.
De tud mondani példát?
90-es évektől van Magyarországon elég komoly kínai és vietnámi kolónia. Utóbbiból sok esetben érkeztek jelentések, hogy már a repülőtéren valahogy nem szálltak a repülőről, pedig a küldő országban még felszálltak az adott gépre.
Nógrádi Józsefet, a Trendwelder HR szolgáltató kereskedelmi igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Néhány éven belül 30%-kal bővül a hulladékudvarok száma Magyarországon, de ezekre a gyűjtőszigetekre már most lakcímkártyától függetlenül elhelyezheti a lakosság a szelektív hulladékot. Október 1-től pedig textil hulladék és használt sütőolaj leadására is bármelyik hulladékudvarban lesz lehetőség. Mondta az Inforádiónak a Mohu MOL vezérigazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Pető Zsoltot.
Nagyon sok olyan hulladék van, amit nem lehet az otthoni kukába elhelyezni. Elektronikai hulladékokat, például textilt, használt ruhát, használt sütőolajat. Ezeknek a leadására tökéletesek ezek a hulladékudvarok. Egyébként egy másik nagyon jellemző felhasználás, mondjuk egy költözésnél nagyon sok csomagolóanyag keletkezik, vagy egy nagyobb rendrakás után, hogyha nagyon sok hulladékunk keletkezik nagy mennyiségben, azt hulladékudvarokba érdemes elhelyezni.
A lakosságnak eddig arra volt lehetősége, hogy a bejelentett lakcíméhez legközelebb lévő hulladéklerakót keresse fel. Ez most változni fog?
Most július 1-e óta minden magyar lakos bármelyik hulladékudvart használhatja, nem csak a lakcím szerint itt. És egy nagyon fontos változás, hogy bevezettünk egy minimum 48 órás heti nyitvatartást, és törekszünk arra, hogy hétvégén, illetve délutáni órákban is nyitva legyenek a hulladékudvarok, ne csak munkaidőben. Minden 10 000 fő fölötti településen vagy van már, vagy lesz hulladékudvar, ahol most nincs, ott a következő 5 évben mi fogunk nyitni újakat, és egyébként a kisebb településeken pedig úgynevezett mobil hulladékudvarokban gondolkodunk, tehát gépjárművekkel meghatározott időpontban valahol megjelenünk a településen, és ott le lehet adni a hulladékokat.
Ugye nagyon sok olyan hulladék is keletkezik a háztartásokban, amelyik most még a kukában végzi, sok esetben az embereknek nem jut eszébe az, hogy ezt lehetne megfelelni megfelelően szelektálni. Ugye már a szelektív hulladékgyűjtésről van az embereknek információjuk, jó esetben ezt alkalmazzák is, de például ott a textil hulladék, vagy a használt sütőolaj, ennek a leadására is lesz lehetőség a hulladékudvarokban?
Mindenféleképpen, nem véletlenül hoztam fel ezeket példaként. Itt az elmúlt 3 hónap alatt minden hulladékudvarban megoldottuk a használt ruha, vagy textil és a használt sütőolajnak a leadási lehetőségét. Tehát azt nyugodtan mondhatom, hogy ha most valaki elmegy egy hulladékudvarba, akkor le tudja adni ezeket a típusú hulladékokat is.
Kerül-e pénzbe ez az állampolgárnak?
Nem. Minden szelektív hulladék leadása díjmentes. Most mondhatom, hogy bizonyos mennyiségig, tehát azt mondom, hogy egy átlagos ember átlagos hulladék mennyiségén ez ingyenes.
De hát mondjuk elég élő példa, hogyha valaki költözik, akkor elég sok olyan hulladéka keletkezik, ami újra hasznosítható. Egy ilyen mennyiségű hulladék is leadható díjmentesen a hulladékudvarban?
Igen, leadható.
Pető Zsoltot, a Mohumol vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Több mint 400 pályázat érkezett az E.ON Hungária csoport fenntarthatósági pályázatára, a most először meghirdetett földbajnokai elnevezésű pályázatra, amely a környezettudatosságot és a fenntarthatóságot kívánja támogatni az oktatási intézményekben. A teljes keretösszeg 25 millió forint volt, amelyből legfeljebb 2,5 milliós támogatásban részesülhettek a nyertesek, mondta az Inforádiónak az E.ON Hungária csoport vállalati kommunikációs vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Losonczi Gergelyt.
Az E.ON Hungária csoport nagyon régóta foglalkozik fenntarthatósági nevelés támogatásával. 15 éve indítottuk el az Energia Kaland nevű programunkat, amelynek az volt a lényege és az a célja, hogy iskoláknak és óvodáknak nyújtunk fenntarthatósággal, környezettudatossággal kapcsolatos oktatási segédanyagokat, amelyeket oktatási szakértők bevonásával készítettünk el, és minden korosztálynak megfelelően a pedagógusok ez alapján tudnak segítséget nyújtani, vagy segítséget kapni ahhoz, hogy a gyerekeknek ezt a témát az iskolai óvodai nevelés keretein belül ismertessék velük, hogy ez miért fontos. Ebben a programban az önkénteseink is részt vesznek, járják az óvodákat, iskolákat és beszélnek az energiatudatosság fontosságáról. Nagy igény van rá az intézmények részéről, és felismertük azt is, hogy tovább tudunk ebben lépni. Számunkra nagyon fontos a fenntarthatóság támogatása, az üzleti működésünk is kapcsolódik ehhez, és ezért hirdettük meg a földbajnokai programot, amelynek a lényege az, hogy összesen 25 millió forintos keretösszegre pályázhattak az intézmények, legfeljebb 2,5 millió támogatást lehetett igényelni arra, hogy a saját fenntarthatósági környezettudatossági programjaikat megvalósítsák az intézményekben, és törekedtünk arra a pályázatok elbírálásánál, hogy azokat a pályázatokat díjazzuk, amelyek nem csak egy szűk közösséghez érnek el, hanem akár túlmutatnak az iskolai vagy az óvodai kereteken. Összesen 400 pályázat érkezett.
Milyen megoldások születtek a pályázók részéről, milyen fenntarthatósági programok megvalósításához kértek támogatást?
3 kategóriában hirdettük meg a programot, tehát óvodai közösségek pályázhattak, általános iskolai és középiskolai közösségek, és szívesen kiemelnék egy-egy pályázatot a 3 kategóriából. Az óvodai pályázatok közül szerintem az egyik legfigyelemre méltóbb a Viszikli névre hallgat. A Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda pályázott egy olyan programmal, amelynek az a lényege, hogy szeretnének bicikliket vásárolni, méghozzá olyan bicikliket, amivel a szülők maguk tudják a gyerekeket biciklivel bevinni az iskolában, méghozzá nem is egyet, hanem akár több gyereket is egyszerre, és a programjuknak az a célja, hogy a szülők ne autóval vigyék egyesével a gyerekeket az iskolába. Emellett nagyon szimpatikus volt ebben a pályázatban, hogy a nagyszülőket is bevonták ebbe a gondolkodásba, és a pályázat egyik eleme az is, hogy majd a nagyszülők is összeszednek akár több gyereket, és akár sétálva haza kísérik őket. Az általános iskolák közül, amit én szeretnék kiemelni, az egy debreceni általános iskola, amely fogyatékos tanulókkal foglalkozik, és a pedagógiai programjukba illeszkedő programmal pályáztak, és ennek keretében egy kiskert gondozását szeretnék megvalósítani, illetve beszeretnék vonni a gyerekeket abba, hogy papírbriketteket készítsenek. És az utóbbi az szociális és célokat is szolgál, tehát az elkészült briketteket olyan családok fogják megkapni, akik számára egyébként a téli hónapokban a fűtésnek a biztosítása nagyon nagy anyagi megterhelést. A középiskolák közül pedig, hogyha kellene mondanom egy példát, akkor Károly Mihály két tanítási nyelvű közigazgatási technikumot emelném ki Budapestről. Ők egy olyan pályázattal nyertek támogatást, aminek a keretében a diákok egy háromfordulós országos versenyt szerveznek a környezeti fenntarthatóság és a zöld vállalkozás témaköreiben, és egy mentorprogramot is kialakítanak.
Losonczy Gergelyt, az E.ON Hungária csoport vállalati kommunikációs vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer röviden a piacokon. A telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz, változott-e a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. A részvénypiacon alapvető változásokról nem tudok beszámolni, továbbra is 0,5% körüli gyengülésben van a Bux Index, és a vezető papírok közül most éppen csak a MOL tud erősödni 0,4%-kal, 2756 forintba kerülnek a cég papírjai, melyeket elsősorban az emelkedő olajárak hajthatnak most éppen felfelé. Az OTP 1%-kal 13.045 forintra gyengült, a Richter 8.635 forintanál, ami 0,2%-kal maradt el a pénteki záró árfolyamtól, a Magyar Telekom pedig 566 forintba kerül, ami 0,35%-os visszaesésnek felel meg.
Nézzük meg röviden a forintot.
A forint piacán sincs komoly változás, gyakorlatilag stagnál a magyar deviza a péntek esti szintje környékén, 388 forint 40 fillért kell adni egy euróért, a dollár 368 forint 65 fillérbe kerül, az angol font pedig 449 forint 20 filléren áll most.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.